Hát akkor üdvözlök mindenkit! Én Fikó Erzsébet vagyok, és rendezetlen fehérjékkel foglalkozom. Két témavezető Mészáros Bálint és Simon István, és doktori munkámnak az utolsó évében vagyok, és erről a munkáról szeretnék beszélni. Rendezetlen fehérjékről ma már hallottunk többször is. Én csak néhány kiragadott tulajdonságot elevenítenék fel a délelőtti és a délutáni szekciókból. A rendezetlen fehérjékről tudjuk azt, hogy nincs időben állandó, háromdimenziós szerkezetük, azonban ez nem akadályozza meg őket abban, hogy betöltsék funkciójukat. Számos jelátvitel és regulációs folyamatban felbukkannak a rendezetlen fehérjék. Találunk a stresszválaszban, illetve például az apoptózis során is ilyen típusú fehérjéket. Tudjuk róluk, hogy nem monomerként látják el funkciójukat, hanem más fehérjékkel hatnak kölcsön. Fehérje-fehérje kölcsönhatási hálózatok elemzésekor megtaláljuk őket a HAP fehérjék között is, illetve tudjuk róluk, hogy többségük rendelkezik kisebb-nagyobb rendezetlen szakaszokkal. Ami minket főként érdekelt, azok, hogy ezek a rendezetlen fehérjék milyen kölcsönhatásokban vehetnek részt. Attól függően, hogy a rendezetlen fehérje milyen más fehérjékhez kapcsolódik, kétféle típusú esetet különböztethetünk meg. Az ábra jobb oldalán, vagy bal oldalán, bocsánat, látható az, hogyha maga a rendezetlen fehérje rendezett láncokhoz kapcsolódik. Itt például a P53 látható, amint az MDM2-höz kapcsolódik, a P53-nak a rendezetlen régiójával kapcsolódik hozzá. Az elmadatbázis ilyen típusú komplexeket gyűjt motívumok alapján, azonban ez csupán szekvenciális adatok alapján teszi ezt meg. Hoppá. A másik eset pedig az, amikor rendezetlen fehérje kapcsolódik további rendezetlen fehérjékhez, és így egymást rendezik a kialakult komplexek. Mindkét esetben látható, hogy van szerkezetünk is, tehát mind a két kialakult komplex az már rendezett. Jó. Ilyen szerkezetekből azonban csak néhány példa van az irodalomban, és nincsen adatbázisunk egyáltalán. Ahhoz, hogy a rendezetlen fehérjéket elemezni tudjuk, és azok kölcsönhatásait, mindkét esetben szükség van egy megfelelő minőségű és megfelelő nagyságú adatszetre, így doktori munkám első részében ilyen adatokat próbáltam meggyűjteni. A DIPSS adatbázis, a Database of Disordered Binding Science olyan adatokat gyűjtöttünk össze, ahol egy rendezetlen fehérje további rendezett fehérjékhez kapcsolódott, úgynevezett coupled fold and binding jelensége játszódik le minden esetben. Illetve az érem másik oldala az, amikor a rendezetlen partnerek egymást rendezik, úgynevezett mutual folding and binding során, és ezt pedig az MFIB adatbázis gyűjti össze, és az előadásom további részében ezekről az adatbázisokról beszélnék. Mindkét esetben kiindulásként protein data bankot vettük, minden egyes fehérjéhez, ami az adatbázisainkban szerepel, tartozik szerkezeti információ, majd pedig különböző egyéb adatbázisokat próbáltunk meg integrálni. Felhasználtuk a UniProt és a UniRef90 adatait, illetve különböző rendezetlenségi adatbázisokból is vettünk információkat, például az IDEA-ból vagy a DISPROT-ból, de a korábban említett ELM-et is felhasználtuk, illetve PFAM annotációkkal is dolgoztunk. Mindezeket kiegészítettük biológiai információkkal, ezt a Gene Ontology-ból vettük, és természetesen nem spóroltuk meg az irodalmazást sem, így a PubMed-en is olvastunk ehhez szükséges cikkeket, ugyanis fontosnak tartottuk, hogy mindkét esetben a rendezetlenségek azok nem predikciós eredmények, hanem kísérletesen igazoltak mindkét adatbázisban. A DIPSS adatbázis elkészült, és több mint 770 fehérjét számlál. Redundanciára szűrtünk, ezért ez több mint 1500 szerkezetet jelent, a 773 itt egyedi fehérjéket jelent. Minden egyes fehérjének van egy dedikált aloldala, és minden oldalon megtalálhatóak az adott információkat, amit mi összegyűjtöttünk az adott fehérjéről. A rendezetlen lánc az mindig kísérletesen igazolt, és ezeket az eredményeket belinkeltük az oldalra, de ugyanakkor odaírtuk azokat az adatokat is, ami alapján úgy gondoljuk, hogy a rendezett láncok rendezettek. Összegyűjtöttük a szerkezeti és biológiai információkat is, illetve gyűjtöttünk disszociációs adatokat is, és a megfelelő poszttranszlációs módosítások is szerepelnek az oldalon. Megpróbáltuk ezt biológiai adatokkal is kiegészíteni, illetve a homolog szerkezeteket is feltüntettük, és a minden információ, ami szerepel az adott oldalon, azoknak a megfelelő kereszthivatkozások működnek. Itt látható egy dedikált website, amely már elérhető, és néhány hete sikerült Néhány hete fogadták el ezt a cikket, ami az adatbázist és annak összeállítását listázza. Ez most már szabadon elérhető. Korábban ugye említettem az álmadatbázist. A mi adatbázisunk több mint fele az álmen kívüli adatokat is listáz, és ha összehasonlítjuk más kölcsönadási adatbázisokkal, láthatjuk, hogy nálunk sokkal több ilyen adat szerepel. Azonban nem csupán csak az adatszett nagysága a különbség a korábban említettekhez képest, hanem nálunk az adatok háromnegyedéhez vannak disszociációs adatok is, illetve a komplexek nagy része, az pedig kísérletesen igazolt rendezetlen lánccal rendelkezik. Az adatbázisunkból első körben az is jól látszik, hogy korábban azt gondoltuk, hogy a rendezetlen férjék által kialakított kölcsönhatások azok nagyon gyenge, reverzibilis kölcsönhatások. Nekünk sikerült ezt a kölcsönhatási spektrumot lefedni. Pillanat. Ugyanis találunk példát nagyon gyenge kölcsönhatásokra. Az első ábrán látható példa az egy trombin és egy moszkítófejre kölcsönhatás. Ez jól látható, hogy ez egy nagyon gyenge reverzibilis kölcsönhatás. A második és a harmadik példa, ami itt látható az ábra közepén és jobb oldalán, pedig azért érdekes, mert mindkét esetben ugyanaz a rendezetlen lánc kapcsolódik más rendezett láncokhoz. Az egyetlen különbség, ami látható közte, hogy egy poszttranszlációs módosításban eltér a kettő, egy foszforiláció ad különbséget a két lánc között, ez pedig nagyságrendi különbséget okoz a kölcsönhatásban. Itt jól látható, hogy legalább három nagyságrenddel eltér. Korábban ugye említettem, hogy az érem másik oldala, amikor a rendezetlen fehérjék kapcsolódnak egymáshoz, ezt az MFIB adatbázisban gyűjtöttük. Ez az adatbázis is elkészült, egy hasonló dedikált webcímben ugyanúgy elérhető, az ezt tárgyaló cikk az a nyár folyamán jelent meg. A két oldal felépítésében és dizájnjában hasonló, ugyanis egymás testvér adatbázisainak készültek. Az MFIB-ben viszont a láncok rendezetlensége minden esetben szintén kísérletesen igazolt, és minden láncnál szerepelnek ezek az adatok. Ugyanúgy összegyűjtöttük a szerkezeti és biológiai adatokat, és különböző kereszthivatkozásokat tettünk más adatbázisokra is. Ebben az adatbázisban nem találhatók poszttranszlációs módosítások, és sajnos nem találtunk elegendő kölcsönhatási adatokat sem, ugyanakkor az MFIB adatbázis egyik létjogosultságát az adja, hogy sikerült lefednünk az általunk ismert úgynevezett rendezetlen spektrumot. Ezen az ábrán, bár én rendezetlen fehérjéket írtam ide, itt a monomerek rendezetlenségére gondolok, és az adatbázisunkban példát találunk arra, például a random coil-ra, az itt látható szerkezet egyik lánca úgynevezett random coil konformációban létezik monomer állapotban, erről kísérletes adataink vannak. Egy másik példa szintén felbukkan az adatbázisunkban, az úgynevezett molten globula állapot, amit egy picit rendezettebbnek mondhatnék, de igazából a magyar fordítás ennek a kifejezésnek nem is létezik. És egy igencsak érdekes példa az adatbázisunkból, ez itt egy hexamer és egy enzim, tehát néhány enzim is található itt, ez egy nukleozid difoszfát kináz, és a kísérletekben sikerült egy olyan variánst előállítaniuk, ahol a monomerekben csupán egy aminosav cseréjével, ez egy prolin cserélte glicinre, a monomerek már berendeződtek. Így jól látható az, hogy például elértük a rendezett fehérjé jég közötti határt, ugyanis már csak egy aminosav cseréjével sikerül berendeződni a fehérnek. Ugyanakkor itt az is látszik, hogy maga az MFIB adatbázis különböző oligomer állapotokat hoz, például dimertől hexamerig találunk fehérjéket az adatbázisunkban. Első körben az MFIB-ről és a DIBS-ről is elmondható, hogy az élet mindhárom doménjéből hoz példákat, de találunk számos vírusfehérjét is, és cross-domain fehérjéket is, ez E. coli és humán fehérjéket jelentít, ezt neveztük főként cross-domainnek, így ez további elemzésekre adhat lehetőséget. Összefoglalásként elmondanám azt, hogy még az MFIB az egyik legnagyobb olyan adatbázis, amely rendezetlen fehérjék kapcsolódásából kialakuló rendezett komplexeket gyűjt, a DIBS is teljesíti ugyanazokat a szempontokat, azzal a megkötéssel, hogy itt csupán egyetlen lánc rendezetlen, és az összes többi rendezett is ehhez kapcsolódva alakul ki a rendezetlen komplex. Ami fő kritérium szempont volt mindkét adatbázisnál, hogy a rendezetlenség minden esetben kísérletesen bizonyított, ezeket elhelyeztük az oldalon, és nem használunk predikciót. Az összes adatot, amit összegyűjtöttünk, legyen az szerkezeti vagy biológiai annotáció, vagy bármilyen kereszthivatkozás, ezt mind elérhetővé tettük az oldalon, nem csak kereshetőek, amit a grafikus felület lehetővé tesz, hanem ezek ugyanúgy letölthetőek bárki számára a két dedikált webcímen. Illetve úgy gondoljuk, hogy így, hogy most már rendelkezésünkre áll ez a két megfelelő minőségű adatszett, ezt felhasználhatjuk különböző folding vizsgálatok során, vagy például farmakológiai elemzésekben akár vezérmolekulát is kereshetünk, és jó kiinduló pont lehet különböző rendezetlen fehérjéknek a kölcsönhatásait, hogyha szeretnénk vizsgálni, akár szerkezeti, akár szekvenciális vagy funkcionális szempontból. Erről fog majd szólni a következő előadás, amit majd Dobson László kollégám fog elmondani. És ezúton szeretném megköszönni a konferencia szervezőinek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy elmondhassam a doktori témámat, illetve témavezetőimnek, hogy irányítanak doktori munkám során, és az itt látható embereknek és a kutatócsoportvezetőknek, akik nélkül ez a két adatbázis nem készült volna el. Köszönöm szépen a figyelmet!